Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 373. dicséretünk első három versét, Jövel Teremtő Szentlélek. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztunk itt a templomban két 91 éves testvérünktől, Krausz Gézáné, Oroszlán Katalintól és dr. Bagi Istvánné Balog Ella testvérünktől. Különösen az utóbbi Ella testvérünk a gyülekezet számára is érzékeny veszteség volt, hiszen rendszeresen itt volt és szolgált azzal, amivel szolgálhatott ilyen idősen is. Mindkét család számára Isten vigasztalását kívánjuk. Kedden este 6:30-tól tartjuk soron következő presbiteri gyűlésünket az év elején szokásos ügyek megtárgyalásával. Szeretettel várjuk a presbitériumot. Szépkorú testvéreinknek előre hirdetem, hogy a következő alkalmuk február 2-án szombaton 10 órakor lesz, Hogyan lehet-e Krisztus jó illata címmel. Szeretettel várjuk a nyugdíjas korú testvéreket egy ilyen külön nekik szervezett összejövetelre, tehát február 2-án szombaton 10 órára a gyülekezeti terembe. Azt is előre hirdetem, mert a jelentkezéseket minél hamarabb kérjük szépen, hogy gyülekezeti hétvégénket idén Mátraházára tervezzük, május 10-től 12-ig, így foglaltuk le az üdülőt, várjuk a kedves testvérek jelentkezését 5000 forint per fő előleg befizetésével. És egy meghívást tolmácsolok, katolikus testvéreink szeretettel várnak minket szombaton 3 órára a Királyerdei Művelődési Házba, ahol ifjúsági színjátszó csoportjuk zenés feldolgozásban jeleníti meg az 1957-ben titkos szolgálati módszerrel megölt, tavaly boldoggá avatott pap Brenner János életét. Tehát erre az előadásra szombaton 3 órára várnak minket, 20 ingyenes jegyet kaptunk tőlük, amit a kiáratnál lehet igényelni, csak most az istentisztelet után. Egyébként, ha még van hely, van jegy, akkor azt a művelődési házba lehet addig beszerezni. Most pedig hallgassuk meg főgondnok úrtól az elmúlt év adatairól szóló jelentést.
Áldás, békesség, kedves testvérek, szeretett testvéreim! Elsőrenden tisztelettel köszöntöm Önöket. Én hivatalosan gyülekezettel most találkozom Önökkel először. Istentől áldott békés, boldog új esztendőt kívánok kedves mindnyájuknak. Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arattok. Szántsatok fel új szántóföldet, mert ideje, hogy megkeressétek az Urat. A 2019. év bizonyára sok bizonytalanságot tartogat gyülekezetünk, családjaink és egyéni életünk számára. Ezért jó úrunk biztatásával indulni. Ez a biztatás azonban konkrétumokat tartogat. Biztatás, de feladatot is. Ígéretet, de a megvalósulás kulcsát is kezünkbe adja. Amit kér Isten népétől, abban nincsen semmi új. Vessetek! Ez a dolgunk, hirdetni Isten igéjét, szolgálni és tenni a mindennapi szolgálatunkat. Ezt azonban jól kell tennünk. Nem mindegy ugyanis, hogy mit vetünk a szívek termékeny szántóföldjébe. Nem mindegy ugyanis, hogy vethetünk nagyravágyást, dicsekvést, saját indulatainkat. Vethetünk életképtelen magvakat. Hirdethetünk olyan igét, amely nem tartalmazza teljes Isten igazságát. Beszélhetünk engedékeny Isten szeretetéről, vagy dörgedelmesen az ő haragjáról. Ebből bizony nem fog élet sarjadni. Isten igazságosságát és szeretetét, mint egy tőből fakadó valóságot mindig együtt kell hirdetnünk. Ez a mag terem majd hűséget sok-sok ember szívében, Isten és a fele barát iránt. De ez formál hűséget Isten népe és az egyháza iránt is. A másik biztatás az új földeken is szánthatunk. Vethetjük majd ott a jó magot, ahova eddig nem juthattunk el. Új területek mutatkoznak szolgálatunkban. Ez óriási áldás. De tudnunk kell, hogy Isten népe nem azért indul el új utakra, mert önfeljen mindig újítani akar. Az új szántásnak azért fogunk neki, mert Urunk kifejezetten buzdít erre, és utat készít előttünk. Gyülekezetünkbe a templom puszta léte is vonzhat olyanokat, akik eddig nem láthattunk. Több új szolgálati lehetőség adatik, és egyre több tepre kész kreatív és hűséges szolgatás van a gyülekezetben, akiket megszólítanunk szeretettel, közös testvéri kapcsolattal kell. Újhoz mindig bátorság kell. Észrevenni az elkészített alkalmakat, legyünk hívő szívvel készek az újra. Ez jelentheti valakinek a felfedezését, aki eddig igazán nekünk nem volt fontos. Szívünk befogadja őket is. Nem önmagában keressük az újat, hanem az Urat keressük, aki menet közben megnyitja szívünket, szemünket. Adjunk hálát Istennek a mögöttünk hagyott 2018-as esztendőért, és tekintsünk józan bizakodással a 2019. esztendőre Isten áldását kérve gyülekezetünkre, lelkipásztorunk és családja életére, szolgatársaim és a presbitérium nevében szeretettel. Istentől megáldott új esztendőt kívánok gyülekezetünk minden tagjának, és most elnézést, de ez hetedik esztendő, ugyanis így mondom, hogy nőjenek nyugodtan, hátra kicsit hosszabb leszek, és elnézést a számjegyű adatokért. Anyakönyvi adatokkal kezdeném. 2017-ben megkereszteltünk 49 keresztelés volt, ebből 29 fiú, 17 lány, 3 felnőtt nő. 2018-ban 67 keresztelés volt, 18-al több, mint az előzőben. Konfirmáció 5 volt 2017-ben, 14 testvérünket konfirmáltunk, 9 fővel több, mint az előző esztendőben. Eltemettek. 2017-ben eltemettünk 51 testvérünket, 2018-ban 70 testvérünktől búcsúztunk a ravatalnál. Ez 19-szer több, mint tavaly. 2017-ben házasságát megáldott a 4 testvérünk, 2018-ban 7 esküvő volt gyülekezetünkben. Ez 3-mal több, mint tavaly. Ebből 2 tiszta és 5 vegyes volt. 2017-ben a választói névjegyzék alapján a választók 218 fő volt, 2018-ban a jelenlegi állapot szerint 211 fő, 7 fővel kevesebb, mint a tavalyi évben. 2017-ben úrvacsorázott 1428 fő, 2018-ban 1555 fő, 127 fővel több, mint az előző esztendőben. Isten tisztelet 59 volt 2017-ben, 2018-ban 58 Isten tisztelet volt, az Isten tiszteleti átlagszám 2017-ben 109 fő volt, 2018-ban 93 fő volt. A fakultatív hittal létszám 2017-ben 97 fő volt, 2018-ban 95, ez 2 fővel kevesebb. A kötelező hittal létszám a hitoktatásban 406 fő volt 2017-ben, és 2018-ban 378 fő, ez 28 fővel kevesebb, mint a tavalyi évben. Ebben az évben imádságainkban és segítségüket nagymértékben fogjuk kérni. Március környékén el fog indulni a felújítás, amiről külön, ugyanúgy a tavalyi évben a templomi oldalról, illetve a parókia oldalról tájékoztatni fogom önöket. Igen komoly biztonsági előírásokkal, de mindenképpen fönntartjuk a gyülekezet mozgását, hogy a templomba be tudjon jönni, és gyülekezet életet tudjunk élni. Mindent el fogunk követni azért, hogy ne kelljen költözni, de megtartsuk a megfelelő írásokat. A gyülekezeti ház teljes tetőcseréje lesz, kazáncserével, és teljes iroda fölötti helység beépítése fog következni. Egy nagyon komoly beruházás lesz. Nagyon nagy segítséget fogok majd kérni minden gyülekezeti tagtól, aki tud ebben segíteni. Kedves testvérek, megköszönöm türelmüket, egész évi támogatásukat, segítségüket, imádságukat. Kívánom, hogy békés szeretetben levő évet kezdjünk, és emlékezzünk azokra, és adjunk hálát életünknek azoknak a testvéreknek, akik most nem lehetnek itt velünk. Köszönjük Ella néni életét, és köszönjük azt az 52 gyülekezeti tagunk testvérünk életét, akit a gyülekezetben, szeretetben itt volt közöttünk, és minden napi imádságban itt volt velünk. Áldott legyen emlékünk.
Folytassuk az Isten tiszteletet a 36. Zsoltár éneklésével, mind a három versével énekeljük. Így kezdődik: a gonosztevőnek dolgán eszembe veszem azt nyilván, hogy Istenre nincs gondja. Isten igéjét a soron következő szakaszból, Máté evangéliuma 24. fejezete 14. versétől. Ezt mondja Jézus Krisztus: Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Amikor tehát meglátjátok, hogy a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen, erről beszélt Dániel próféta, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe, aki a ház tetején lesz, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj a terhes és a szoptató anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne kelljen sem télen, sem szombaton menekülnötök. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidítetnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek el, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki, íme a belső szobákban van, ne higgyétek el. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak halljuk, hanem befogadjuk, megértsük, és gyümölcsöt teremhessen ma is bennünk. Ezt kérjük helyünkről fölkelve imádságban. Köszönjük neked, Istenünk, hogy elérállhatunk. Nagyon nagy a zűrzavar, fejetlenség ebben a világban. Nagyon sok minden történik, aminek nem kellene megtörténnie. És úgy érezzük, hogy a mi környezetünkben, mi életünkben is nagyon sok oda nem való dolog van, amivel nem tudunk mit kezdeni. Hallottuk, Urunk, hogy a Te igédben ott vannak ezek. De köszönjük, hogy nem csak ez van ott, hanem a benned való bizalom, a Te csodálatos kegyelmed Krisztusban, a Szentlélek munkája és útmutatása is ott van. Nagyon nagy szükségünk van erre ma is. Kérünk, szólíts meg minket. Kérünk, hogy tégy le rendet a mi szívünkbe, hogy munkálkodhassunk azon, hogy körülöttünk is rend lehessen egyre inkább. Kérünk, hogy szent lelked bátorítson, biztasson, vigasztaljon, utat mutasson nekünk. Kérünk, hogy hadd kapjuk meg ezen az Isten tiszteleten mindazt, amire lelkünknek szüksége van. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására 789. ének éneklésével. Új szívet adj, Uram, én nekem. És alapja az előbb felolvasott szakasz, újra olvasom a Máté evangélium a 24. fejezete 21. versét. Ezt mondja Jézus Krisztus, olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Foglaljuk el helyünket. Máté evangéliumát végig elejétől végéig magyarázom, és így kénytelen vagyok ezt a szakaszt is magyarázni. Nem sok szószéken vállalkoznak ilyenre, nem olyan könnyű, nem olyan könnyen emészthető és gyorsan építő mondani valója van ennek a szakasznak, de azt gondolom, hogy szükségünk van, hogy ezt is halljuk, és amennyire lehet, megértsük. Jézus Krisztus felkészíti a tanítványait egy nagyon nehéz időszakra, ami hát ebben a beszédében, amelyik hosszabb, mint a felolvasott szakasz, korábban kezdődik és még folytatódik, ebben a beszédben egymásba mosódik a Jézus Krisztushoz képest 40 évvel későbbi esemény, Jeruzsálem pusztulása, és egy ahhoz képest több ezer év távolában levő esemény, az ő visszajövetele és ennek a világnak, a történelemnek a vége. A tanítványok, ezt a két héttel ezelőtti alkalomban az előző szakasznál láthattuk, hogy úgy kérdeznek, mintha ez a kettő ugyanaz lenne. Mert számukra Jeruzsálem pusztulása az egyetlen, az élő Isten imádatát segítő templomnak a pusztulása, nekik egyet jelent a világ végével, és így kérdeznek rá, hogy ez mikor lesz. És Jézus Krisztus nem részletezi ezt, hogy ez két különböző dolog, két különböző időpontban, hanem egy beszédben beszél erről, és most meglátjuk, hogy majd annál is inkább együtt beszél erről, mert a kettőnek vannak párhuzamai, vannak hasonlóságai. Most itt a múltbeli esemény, számunkra már múltbeli esemény van előttünk, elsősorban Jeruzsálem pusztulása. Jézus Krisztus itt ezt ecseteli, erről beszél, erre készíti fel tanítványait, rajtuk keresztül az egész következő nemzedéket, akik együtt fogják ezt megélni. Jeruzsálem végnapjai borzasztóak voltak. Egyenesen itt azt mondja Jézus Krisztus, ez az alapigénk, hogy olyan nagy nyomorúság nem volt és nem is lesz, mint akkor. Erről beszámol egy ókori történetíró, zsidó származású, Józsefus Fláviusnak ismerjük őt, aki megmenekült ebből a nagy osromból és pusztulásból, annak az árán, hogy átállt a rómaiakhoz, és megírta a beszámolóját, amelyik elég részletes és borzalmas. Nem akarom nagyon ecsetelni, nem is tudom, mert azért nem olvastam olyan részletesen, de bizony ennél az ostromnál olyan nagy éhség volt, hogy anyák ették meg a gyermekeiket. Ehhez az ostromhoz persze vezetett út. A zsidó nép vezetői, és itt nem csak a politikai vezetőkre gondolok, hanem a vallási vezetőkre is, a meghatározó vallási irányzatoknak a képviselőire, elbizakodottak voltak. Szembeszálltak a római hadsereggel, a római birodalommal, mondván, hogy Isten velünk van, mi az ő népe vagyunk, ki fogja űzni a rómaiakat innen, mert milyen dolog az, hogy római pogányok uralkodnak az Isten népén, és ezt mondták hamis proféták, hamis messiások az embereknek, és hamis elvakultságot és elbizakodottságot tápláltak bennük, és ennek meglett a következménye, a teljes pusztulás. A rómaiak jöttek a hadseregükkel, és olyan ellenállással és olyan elvakultsággal találkoztak, ami csak még jobban bőszítette őket, és mivel az ellenállás miatt nagyon nehezen tudták elfoglalni Jeruzsálemet, és aztán a templomot, ahova bezsúfolódtak és bemenekültek a város eleste után az emberek, olyan elkeseredett volt a hadsereg, hogy mindent elpusztítottak, úgy, ahogy Jézus Krisztus mondta az előző szakaszban, láttuk, hogy itt kőkövön nem marad, amit le nem rombolnának. Olyan nagy tűz égette meg a templomot, hogy a tetőn levő aranylemezek ráolvadtak a kövekre, és ugye a mohóság miatt, hogy az aranyat kibányásszák, kifeszítsék, feszegessék onnan, tényleg a köveket nem hagyták egymáson, és lerombolták emiatt. És ott a templomban pusztult sok száz ember, akik oda menekültek be a végső menedéknek. Ez a pusztulás nem csoda, hogy a tanítványok és az egész zsidó közösség számára az utolsó időket, a világ pusztulását jelentette, hiszen a saját világuk elpusztult. Három dolog volt nehéz ebben, amit nehéz volt elfogadni. Egyrészt, hogy a pogányok diadalmaskodtak. Hogy az egyetlen templomot, ahol az élő Istent imádták, lerombolta a pogány hadsereg. És Isten nem avatkozott, nem szólt közbe. Hát a pogányság diadalát élték meg ezek az emberek. A másik nehéz dolog volt a hívőknek a megpróbáltatása, hogy nem csak ezek az elvakult és elbizakodott emberek voltak bajban, hiszen ezeket nehéz hívő embereknek nevezni, bár ők maguk meg voltak győződve arról, hogy ők az Isten emberei és az ő népe, de a hívők is szenvedtek ebben az űrzavaros időszakban. Ki kellett menekülniük Jeruzsálemből, elhagyni az otthonaikat, és egy idegen, puszta helyen kezdeni új életet. És egyáltalán ez a hadsereg nem csak Jeruzsálemet vette körül, hanem ahol felvonult ott mindenütt nehézség, bajok, pusztulás járt a nyomán. Ezt tudjuk, ismerjük, hogy hogy van ez ilyenkor. Tehát megpróbáltatás volt ez, és nem válogatott a megpróbáltatás, nem csak az elvakultak számára volt megpróbáltatás, hanem a hívő emberek, az igazi, valódi hívő emberek számára is. És a harmadik nehézség az volt, hogy ez az egész időszakot előtte a az elvakult, elbizakodott tévtanítóknak a paradicsoma volt. Jeruzsálemben akkor egymást érték a hamis proféciák és azok az emberek, akik azt hirdették, hogy itt a Messiás. Különböző embereket kiáltottak ki Messiásnak, és különböző látomásokat láttak, és fölzaklatták az emberek hitét újabbnál újabb dolgokkal. Mind a három dolgot nagyon nehéz volt elviselni, mert ez valahol az Isten létét és munkálkodását kérdőjelezte meg bennük. Úr az mindenható élő Isten, hogyha a pogányok diadalt aratnak. Úr a mindenható élő Isten, hogyha szenvedés jön az egész világra, és benne a hívők sem kerülhetik ki a nehézségeket, nyomorúságokat, szenvedéseket. És Úr, a mindenható élő Isten, hogyha az egyetlen olyan vallásban, ahol őt imádják, sorra jönnek különböző tévtanítók, és hirdetnek ezt meg azt, és kábítják és ámítják el az embereket. Nagyon nehéz korszak volt ez. Nem csak az elbizakodottaknak, hanem a komolyan hívőknek is. Meg kell, hogy nézzük, hogy mi egyezik ezzel a mi korunkban, és mi az, ami különbség. Jézus Krisztus nem véletlenül nem tesz különbséget a kettő között, mert nagyon hasonló kor a két kor. Az akkori korszak és a mostani. És azóta is, tehát az egész Jézus Krisztust váró utolsó idő, amit múltkor hallottunk, hogy 2000 éve tart már, ez nagyon hasonló ehhez a korszakhoz, mert úgy tűnik, hogy a pogányság újra meg újra diadalt arat, és különösen a mi korunkban. Mi idősebbek átélhettünk egy nagy-nagy történelmi változást, amelyben egy keresztény társadalom felbomlik, jön az ateizmus, és látjuk, hogy nem csak keleten jött az ateizmus, mi azt gondoltuk, nyugaton is jött ugyanebben az időben az ateizmus, és annak a propagátorai, hirdetői, és fölbomlott az egész kereszténység. A pogányság diadalát üli azóta is, elszédítheti az embereket, hogy nem kell hinni, nyugodtan gondolhatjátok azt, hogy ez a világ magától véletlenül állt elő, ugyan már a hit az egy túlhaladott dolog, ez világ méretekben elterjedt, a pogányság diadalt ül a mi korunkban. Ez nagyon rossz látni, nyilvánvalóan. És a hívők is szenvednek ennek minden következményétől. Ez a világ a maga elbizakodottságában, elvakultságában az Isten ítélete alatt van, és el fog jönni erre a világra az Isten ítélete nyilvánvaló módon. Már tapasztaljuk az űrzavart, már tapasztalunk nagyon sok mindent, ami nem megnyugtató, sőt, felkavaró a világtörténelmi folyamatokban és az egyéni családi életek felbomlásában. Mindenkit megpróbál ez a korszak ugyanúgy. És az is igaz, hogy mindenféle elbizakodott tanítás szárnyra kap a mi korunkban is, a kereszténység körében is. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy igen, elég elmondani egy imádságot, és aztán attól keresztjén leszek, és akkor minden rendben van, és én már halleluja és keresztjén vagyok, és énekelni kell csak, és dicsőíteni az Urat, talán egyre többet és egyre jobban, mert érzem, hogy azért nincs minden rendben az életemben, és így tovább. Nagyon sokféle elvakult és elbizakodott irányzat van a kereszténység soraiban. Van a másik véglet is, amely a hagyományokra alapul, amelyik abban akar megnyugtatni és elaltatni, hogy veled minden rendben van, te meg vagy keresztelve, tagja vagy egy egyháznak, ugyanhogy most benned milyen gondolatok vannak, hogy hiszel-e Jézus Krisztusban, aki meghalt és feltámadott, arról ne beszéljünk. Hát mindenféle elvakult és elbizakodott irányzat van ma is a kereszténységben. És itt jutottunk el egy különbségre, ugye, az a kor a zsidóság feletti ítélet kora volt Jeruzsálem pusztulásával. A mostani kor a kereszténység ítélete a kereszténység pusztulásával. És van egy nagyon fontos különbség a két kor között. Ott volt egy behatárolható fizikai helye az ítéletnek. Az elbizakodottak először Jeruzsálem városába gyülekeztek, oda jöttek, akik harcolni akartak a rómaiak ellen, és aztán beszorultak a jeruzsálemi templom épületébe, a legelvakultabbak, legelbizakodottabbak, és ott övék lett az Isten ítélete, a teljes pusztulás. Ma ez nem így van. Ma nincs fizikailag kijelölt helyük azoknak, akik elbizakodottak, akik ugyan kereszténynek gondolják és mondják magukat, de vagy a hagyomány alapján, vagy egy elbizakodott megtérés alapján gondolják magukat keresztényeknek. Nincsenek elkülönítve azoktól a keresztényektől, akik küzdik a mindennapokat, és alázattal és hitben követik Jézus Krisztust, és neki akarnak élni és szolgálni. Nincs elkerítve a két dolog. És ezért arra van szükség, hogy mi a lelkünkbe, a gondolatainkba határolódjunk el. Meneküljünk ki mindenféle elbizakodottságból. Jöjjünk rá, hogy nem ment meg minket az, hogy meg vagyunk keresztelve, és névleg keresztjének vagyunk, ha Jézus Krisztusban, a feltámadott élő Úrban nem hiszünk. Mit ér az, hogyha van egy ködös és bizonytalan Isten hitünk, amelyik talán szilárd, olyan értelemben, hogy hiszünk szilárdan, csak hogy milyen az az Isten, az ködös bennünk. Ez így nem jó. Nekünk meg kell bíznunk a mindenható Istenben, aki Jézus Krisztusban lejött értünk és megváltott minket. És itt van az elhatárolódásnak a helye, hogy bízunk-e a megváltó Jézus Krisztusban, mindenható Istenben, aki a Szent Lelke által most is munkálkodik. Lélekben jelent csodálatos biztonságot az, hogy mi ott vagyunk ebben a zűrzavarban, de bízunk a megváltó Jézus Krisztusban, aki a mi bűneinkért is meghalt a kereszten, és nekünk is új életet és benne való hitet hozott és ajándékozott. Úgy éljük a hétköznapjainkat, hogy itt van a harc, a zűrzavar, a nehézség, a családok fölbomlása, a történelem útvesztője, és minden, és a különböző újabbnál újabb betegségek, és időjárási zűrzavar, és bármi katasztrófák itt vannak a közelünkben. Az Isten az ítéletével sújtja az emberiséget, ugyanakkor, amikor jön és munkálkodik az ő szent lelkével, és építi az ő országát. Jeruzsálemben ez, és Izraelben ez elkülönült fizikailag, itt a mi időnkben nem különül el. Ott élünk benne az ítélet forgatagában és zajában, biztonságban lehetünk a mindenható Úristen tenyerén, Jézus Krisztusban megváltva, a Szentlélek naponkénti útmutatása szerint biztonságban lehetünk, de úgy, hogy ott élünk, ebben az űrzavarban, és ott kell helytállnunk. Tehát nem úgy, hogy egy burokba élünk, és nem kell azzal foglalkoznunk, ami ott történik, és nem kell helytállnunk, nem úgy. Éljük az életünket, helytállunk, igyekszünk menteni onnan az űrzavarból az embereket, fölhívni a figyelmüket, hogy milyen nagy veszélyben vannak, hogyha nem ébrednek föl. Ilyen a hívő élet ma. Ezt éljük-e? El vagyunk-e különülve a világ zűrzavarától? De ott élünk-e benne, hogy segítsünk azoknak, akik még nem ismerik a megoldást? Adja Isten, hogy ráébresszen minket ez a nehéz ige, hogy mi is ugyanúgy ítélet alatt vagyunk, mint akkor Jeruzsálem, és nekünk is ebben kell helytállnunk. Az Isten itt van, munkálkodik, ő tartja a kezében a történelem szálait, benne megbízhatunk, egyedül benne. Amen. Válaszoljuk az ige hirdetésre a megkezdett 373. dicséret, 4., 5. és 6. verseit. Gerjesz világot elménkben, önts szeretetet szívünkben, erősíts minket hitünkben és nagy erőtlenségünkben. Testvéreim, imádkozzunk ismét, helyünkről fölkelve. Szükségünk van, Úrunk, a Te szent lelked megvilágosítására. Mert nem értjük, nem látjuk a helyzetünket, és ennek a világnak a helyzetét. Csak úgy, ha a Te lelked világosítja meg nekünk. És szükségünk van a belénk öntött szeretetre is. Ez is a Te ajándékod lehet csak. Hogy ne elvakultan szeressünk, és egyoldalúan, és kényeztetve, hanem úgy, ahogyan Te szeretsz minket, megedzve, megadva mindet ahhoz, hogy ember legyen belőlünk. Könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy hatalmas erő van nálad, Te az űrzavarban is vezeted az egész történelmet, az egyéni, családi, gyülekezeti életünket. Segíts, Uram, a te nagy hatalmadra bízni magunkat. És légy velünk a mindennapokban, a mindennapok erőtlenségeiben, mikor szembesülünk azzal, hogy ezzel sem tudunk mit kezdeni önmagunkban. Ezt sem tudjuk megoldani. Itt is csak küzdeni tudunk, és harcolni a végsőkig, ameddig lehet. Könyörülj rajtunk. Segíts, hogy ne kiszállni akarjunk ezekből a harcokból, hanem helytállni bennünk. Könyörülj rajtunk. Segíts, hogy megtegyünk mindent abban, amit ránk bízol, és amit megtehetünk, és el tudjuk fogadni mindazt, amiben már nem tudunk mit tenni. Kérünk téged, légy velünk a hétköznapjaink nehézségei között, hadd tapasztaljuk újra meg újra csodálatos lényedet és segítségedet. Amen. Folytassuk az imádságot önmagunkban. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Öleljük imádságunkba népünket is a szózat éneklésével. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 608. éneket énekeljük, mind az 5 versével, ez egy népdal zsoltár, népdal dallamra, zsoltár szövegre. Uram Isten, milyen nagyon jó vagy, így kezdődik.